egy csodálatos perspektívát és egy csodálatos utat festett le előttünk ez az ének, amely egyben hívott is minket ennek az életútnak az elkezdésére, vagy éppen bátorított bennünket annak a tovább végzésére, fölcsillantva, föllebbentve a végső célnak a drága ígéretét és valóságát, hogy majd ott fönt átvehessük nála a mi győzelmi koronánkat. Különös ez a hét, és akik itt voltunk estéről estére Isten házába, akkor egy olyan utat járhattunk végig, és még ennek tulajdonképpen az utolsó állomásához majd éppen ma délután fogunk érkezni, vagy ma este fogunk érkezni, amelynek az egyik fő mottója az volt, hogy az ökumenikus ima hét alkalmairól beszélek, amelyben azzal a kérdéssel foglalkoztunk, ez volt az alapkérdés, mi az, amit kíván tőlem az Isten. És ezen belül egy olyan utat járhattunk végig is, nézhettünk át Isten igéje által estéről estére, amelyben olyan témák kerültek elő, amelyben a vitézkedésünk, ha lehet így fogalmazni, amiről ez az ének szól, nagyon is aktuális, és ugyanakkor sokszor meg egyenesen életmentő, hogy csináljuk-e, végezzük-e, és ott van a szemünk előtt az a motiváció, amiért érdemes vállalni ezt a vitézséget, érdemes vállalni azokat a, ha tetszik, harcokat, azokat a kényelmetlenségi helyzeteket, amelyek bennünket kimozdítanak abból a bizonyos kényelmi zónából. Ugye van egy ilyen pszichológiai terület, amelyet így fogalmaz meg, hogy minden embernek van egy kényelmi zónája, és ezt a kényelmi zónát mi nagyon nem szeretjük általában átlépni, ha csak lehet, kerüljük ezt. Isten igéje azonban bennünket újra és újra arra serkent, hogy bizony ezt a kényelmi zónát lépjük át. De hát nem csak a lelki életben van így, hanem igazából a mi fizikai életünk tekintetében is. Minden szakember azt mondja, hogy kedves paciens, vagy kedves látogató, mindenképpen próbáljon változtatni az életén is ezt. Ki kell lépni a kényelmi zónából. Légy jó vitéze Krisztusnak. Én hiszem azt, hogy olyan motivációt tud nekünk Isten adni, akár ezen a mai napon is majd, hogy valóban ott lesz bennünk a készség arra, hogy igen, én is szeretnék ilyen jó vitéze lenni az Úr Jézusnak. Én is szeretném a magam életének a harcait fölvállalni végre, és kilépni abból a kényelmi zónából, amelyben persze nagyon szeretek ücsörögni, én magam is egyébként, tehát senkit nem akarok kiprédikálni, hanem mindig magamról beszélek elsősorban, mert én is ilyen vagyok, hogyha lehet, akkor lehetőleg az én kényelmi zónámon belül történjen minden, és akkor nagyon jó lesz. Csak hát az, amire Isten hívott bennünket, meg amire Isten igének a hallgatása késztett bennünket, újra és újra ki akar mozdítani bennünket ebből. Hát testvéreim, vasárnap reggel van, és szép reggel van. Talán még mindannyian ilyenkor azért még lehet az utolsó álmosságnak a hatásait mostanában töröljük ki a szemünkből, meg az agyunkból. Hát erre biztat bennünket ma Isten igéje, hogy lépjünk ki. És igazából legyünk az ő jó vitéze, szem előtt tartva mindenkor, hogy a győzelmi korona a számunkra is el van téve, és Isten alig várja, hogy átadja azt nekünk. Alig várja, hogy átadja azt nekünk. Isten áldjon meg bennünket, hogy ezen a mai délután is majd így tudjunk együtt lenni. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Bibliánkat vegyük elő, és az a mai délután a vezérfonal szerint kijelölt igét szeretném olvasni Márk evangéliumának 6. fejezetéből, a 7. verstől a 13. versig bezárólag. Tehát Márk evangéliumának 6. fejezeténél lapozzuk föl Bibliánkat, és a 7. verstől a 13. versig fönnállva hallgassuk meg Isten írott igéjét. Ezek után magához hívta a 12-t, és kiküldte őket kettessével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, és meghagyta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra, egyetlen vándorboton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az őkben. Sarú viszont legyen rajtuk, de ne öltsenek magukra két ruhát. Ezt is mondta nekik. Ha valahol bementek egy házba, ott maradjatok egészen addig, amíg tovább nem mentek onnan. Ha egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem is hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan még a port is verjétek le lábatokról, bizonyságul ellenük. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg, sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyítottak. Eddig az ige, imádkozzunk. Magasztalunk Úr Jézus Krisztus azért, hogy láttad és látod a szükségben lévő embert, amely vergődik és szenved a megváltás öröme és a megváltás valósága nélkül. És Úrunk, valóban 2000 év óta nem változott a helyzet, és minden ember akár leplezni tudja, vagy másokkal elhitetni önmagáról egészen más, mint amit belül érez, de igaz, hogy szükségben vagyunk, hiányzik valaki és valami, ha te nem vagy ott az életünkben. És köszönjük, Urunk, hogy ezt megértve, meglátva küldted és küldöd ma is tanítványaidat az evangélium fölszabadító örömhírével, jó hírével, hogy te vagy egyedül képes és alkalmas arra, hogy az emberi szükségeket betöltsd. Urunk, itt vagyunk most előtted, és te vagy az, aki pontosan tudod, hogy személyre szólóan is, és személyre szabva is, hogy vagyunk, hogy állunk előtted. De arra kérünk téged, hogy ezt a délelőtti alkalmat is használd föl arra, hogy magad elé állíts bennünket, hogy szívünkre tudj beszélni, és hogy megajándékozhass igéd áldásaival. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, kedves testvérek, nem tudom, hogy a testvérek közül ki hogy van vele, én meglehetősen idealista típus vagyok, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon szeretem a klasszikus dolgokat. Ez esetben például az, hogyha karácsonykor hull a hó csöndesen, kis templomba szól a harang, és odahaza szépen a karácsonyfa körött ott áll a nappaliban a család, és énekli a csendesét, és hogyha még esetleg extraként egy kandallóban lobog a tűz, akkor ez nekem nagyon tetszik. Szeretem az ilyen képeslapokat, és általában, ha tehetem a családoknak, vagy a gyülekezeteknek, ahol szolgáltam, mindig ilyen stílusú képeslapot küldök, akkor is, hogyha esetleg a karácsony éppen fekete, és mondjuk nem ilyen szép, idealista kép fogad bennünket egy karácsony ünnep tekintetében. De hát sorolhatnám a példákat, amelyben én így gondolkozok, és többek között így gondolkoztam, gyermekem születésével kapcsolatosan is, amikor fölcsillantotta a szülész orvos, hogy hát be lehet menni az apukának is a szülésre. És hát ugye az én idealista képemben az szerepelt, amit a hollywoodi filmekben is lehet látni, hogy persze a vajódó anyuka izzadt és nagyon szenved és vajód, de a következő pillanatban egy gyönyörű, szép, piha-puha bőrű csecsemő ott van, és mindenki örül, és az apuka is sír. És hát én ilyen módon készültem be a műtőbe, nem tudom, férfi testvérek voltak-e, akik jelen voltak a saját gyermekek születésénél, nem a fiatalokat kérdeztem. Igen, voltunk egy páran, köszönöm szépen, akkor ezt elmondhatjuk, így van. Tehát valóban, akik pedig ott voltatok bent, tudjátok, hogy hát az ottani kép, akik voltak bent, hát nem feltétlenül ilyen idealista, mint amit a hollywoodi filmekben szoktunk ugye látni. Hát én ezzel meg is jártam. Nem akarom az részleteket ecsetelni, mert nem akarom, hogy bárki úgy erőd, mint ahogy én, mert egy adott pillanatban olyan rosszul lettem, hogy el kellett vezetni onnan engem. De lényeg az, hogy ami ott engem fogadott, az egy kicsikét több volt annál, mint amit én úgy általában az én fejemben elgondoltam arról, hogy a gyermeknek a születés, az érkezése, az csak is olyan lehet, amit általában a filmekben a rendező enged láthatni számunkra. Hát egy kicsikét másabb ez a kép, persze gyönyörű volt, és kívánom minden édesapának, meg a leendő édesapáknak is, hogyha majd megnősültek, és nősietek is megnél hamarabb, akkor ezt éljétek át, mert óriási élmény. Amikor én ott lettem a kincsnek a születésénél, egy életre bennem maradt, és mindig el szoktam neki mesélni ezt a dolgot. A magam helyzetét már persze nem, hogy én hogy jártam ott, de azért el szoktam esélni, mi elmesélhető belőle. Azért mondtam ezt a furcsa történetet el bevezetésképpen a testvéreknek, mert az idealista képek és az idealista képei nagyon sokszor, mint gyülekezetnek és mint hívő embernek, időnként a bibliai igazságokkal kapcsolatos is ott van bennünk. És amikor például misszióról beszélünk, és tanítványok kiküldéséről beszélünk, akkor egy picikét hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni, és azt látni ebből a kiküldésből, és azt érezni ebből a kiküldésből, amit tulajdonképpen Márk evangéliuma valamilyen módon így is ecsetel a mi számunkra, hogy Jézus, hogyha valakit elhív tanítványának, és kiküldi akár kettessével, akár többet magával, és azt mondja, hogy menjetek el, és legyetek nekem tanúim, és hirdessétek az evangéliumot, akkor utána azt várjuk, és abban gondolkozunk, hogyha mi kimegyünk az evangéliummal, akkor valami olyan dolog történik, hogy akkor még az ördögök is engednek nekünk, és megtéréseknek a százait és többet fogunk majd látni, amikor emberek odaborulnak, nem elénk, de az Isten elé, és átadják a szívüket Krisztusnak, és megtérnek, és eljönnek a gyülekezetbe velünk, és bemerítkeznek, és sírunk, és örülünk, és halleluja. És tulajdonképpen ennek van ilyen részlete, és van ilyen állomása, de azt, akik már voltak innen a misszióban valaha is a testvérek közül, azért tudjuk, hogy nem egészen ilyen idealista a kép. Hát időnként vannak benne olyan pillanatok, amelyeket hát nehezen élünk meg, és nehezen tudjuk hova tenni, és nehezen tudjuk feldolgozni, hogy most hogy van ez, Uram? És ezen a mai délelőttel én sokat vívódtam, hogy talán el kéne térni az igét, nem kéne beszélni most nekem erről a testvéreknek, de nem hagyott nyugodni ez a gondolat, de bocsássad meg a testvérek, hogyha most nem egy idealista képet akarok a testvérek elég hozni ma. Nem úgy szeretnék ma a misszióról beszélni, és arról az elhívásról beszélni, amelynek mondom, megvannak ezek az állomásai, és megvannak ezek a nagy győzelmei, különben akkor nem ülnénk itt, ha nem lennének ezek meg. De mivel a legtöbben úgy vagyunk itt, hogy tanítványok vagyunk, akiket az Úr szeretne mozgósítani, kiküldeni. Ezért a Biblia nagyon is reálisan beszél arról számunkra, hogy mivel is jár az, hogyha igent akarunk és igent szeretnénk mondani erre a hívásra. Ugye a 12 tanítványnak a kiküldéséről van szó, és Jézus elmondta itt a tanítványnak, amit Márk le is jegyez, hogy mi is az a feladat, mi is az a szolgálat, amit végezni kell, amire a küldetés szól. És ugye beszél arról, hogy gyógyítsatok betegeket, beszél arról, hogy prédikáljatok az evangéliumot, és beszél arról Jézus, hogy adok nektek hatalmat arra, fölruháztattok arra, hogy a gonosz lelkekkel szemben is hatékonyan tudjatok eljárni, ha ilyennel találjátok magatokat szembe. Azonban, hogyha Márk, értem Máté evangéliumából is hozzávesszük ugyanezt a történetet, amit Jézus egy kicsikét kibővítve mond el, akkor ez a kép árnyaltabbá válik. És Jézus beszél arról a tanítványnak, és egy néhány dolgot én is szeretnék ezen a mai délőtön megemlíteni a testvérek közül ebből, hogy valójában ez azért nem olyan egyszerű ez a feladat, amelyre bennünket Isten újra és újra mégis szeretne küldeni. Az első dolog, amit igazából Jézus megemlít Máté evangéliumnak a 10. részében, az az, hogy tulajdonképpen arra kell fölkészülni a tanítványoknak, hogyha majd kimentek az emberekhez, és beszélgettek majd velük, egyébként valószínűleg nem fogok újakat mondani a testvéreknek egyébként, úgyhogy ebbe bízom, de például azzal találjuk majd magunkat szembe, hogy nem feltétlenül lesz kitörő öröm az emberekben, ha majd ilyen módon fogunk majd megszólalni. Ha majd ilyen módon szeretnénk bizonyságot tenni arról, hogy kik vagyunk mi. De hát azt mondja az Úr Jézus, hogy ingyen vettétek, ingyen adtátok, ezt is elmondja ott. Az ingyenességről jut eszembe, nem vagyok nagy mesenéző, de a gyerekem időnként szokott nézni mesét, és amikor elmegyek ott a televíziót, akkor bele szoktam pillantani, óhatatlan, és nem tudom, a testvérek közül ki látta az Oroszlán király című mesét kezetről. Igen, jó, többiek nem látták, testek meg kell nézni. Ebben van két jó barát, ugye úgy hívják, hogy Timon és Pumba, úgy hívják őket, és róluk készült egy ilyen sorozat, ők ennek a főszereplői, ez egy kicsikét tovább vitele ennek az egész mesének, és ennek az egyik epizódját láttam a múltkorában, amely erről a Pumbáról szólt, ez a Pumba, ez egy varacskos disznó, vagy vaddisznó, nevezzük így szépen, és Hát ugye a varacskos disznónak ugye van bizonyos illata, és akkor szépen fogalmaztam, és arról szól ez a történet, hogy éppen egy nagy parfümgyáros guru járt az őserdőbe, és új illatot keresett az ő parfümjéhez, és hát Pumbával találkozott. És ki keverte ezt a bizonyos illatot, és azt mondta, hogy ez egy szenzációs illat lesz. És elvitte a üzletébe, és ami óriási, horribilis áron kezdte el forgalmazni ezt a parfümöt, és az emberek dőltek, jöttek és adták a pénzt Pumbának az illatáját. És hát Pumba az egy jószívű varacskos disznó volt egyébként az oroszlán királyba, és azt mondta, hogy hát adjuk már inkább ingyen nekik, hát ne kérjük mennyi pénzt érte. És abban a pillanatban ez a mese igazából itt vált drámaivá, amikor meghirdették, hogy ingyen van ez az illat, az emberek megálltak, hátat folytottak, és nem vettek belőle többet. És nagyon-nagyon tanított engem ez a mese részlet, amit néztem ebből a meséből, pedig arra, hogy valamilyen módon vegyük észre azt, hogy a körülöttünk lévő emberek, elnézést, hogy ilyen szót használnak a szószéken, a gagyiért óriási összegeket adnak. De semmit nem teszünk egyszerű dolgokért, amit viszont megtehetnénk. Az Úr Jézus azt mondja, hogy az evangélium az egy olyan dolog, ami ingyen van, ingyen kellene adni, mert ingyen kaptuk. És mégis nagyon sokszor pont ez az egyik feszültség pont, hogy az emberek azt mondják, hogy ami ingyen van, az nekem nem is kell. És hányszor történt meg a történelemben az, hogy Istennek a szolgáival, Istennek a profétáival, Istennek a tanítványaival éppen emiatt hogy bántak? Még nem szólt a vasárnapi sajtónak a beszámolója a pünkösd utáni eseményekről nagyon, vagy legalábbis erről nem esett szó, Istvánnak a személyéről. Pünkösd után nem sokkal mi történt Istvánnal? Mit csináltak vele? Az ő hitéért vértanul halált halt. Az ő hitéért megkövezték. A 12 apostollal, szinte majdnem kivétel nélkül mindegyikkel, mi történt, hogy fejezték be az életüket? Mártír halált haltak a hitükért. Különös az, hogy az Úr Jézus, amiről beszél a tanítványainak, az ingyenességgel kapcsolatosan is, meg arról is, hogy tulajdonképpen ez egy olyan vállalkozás, mint amikor bárányokat küldenek a farkasok közé, ez egy esélytelen történet. És ennek vannak ilyen részletei, hogy emberek haltak meg ezért az ügyért. Nem tudom, hogy Origenésznek a neve mennyire ismert a jelenlévő testvérek előtt, egy egyház atya volt, és őről van följegyezve az, hogy amikor abban a korszakában volt, ő még fiatal korában, hogy vívódott, hogy most keresztény legyen, vagy ne legyen keresztény. Kövesse el Jézus, vagy ne kövesse a Jézust, akkor, amikor ebben a dilemmában volt, az ő édesapja bizonságot tett neki nagyon sokszor. Jézus Krisztusról, kicsoda ő? Ki akar lenni ő a te életedben? Fiam, térjél meg! És az Origenész, még gondolkozok rajta. És ezekről az édesapja továbbment és hirdette az evangéliumot. Origenész csak azt a hírt kapta, hogy édesapját, az ő hitét és az ő bizonság tételéért megölték. És Origenész akkor tért meg. Az rendítette meg annyira, amikor meghalt az ő édesapja a hitért, és akkor adta át az életét Krisztusnak. Bárányokat a farkasok közé. De hogyha belegondolunk az egyház történelmének abban az időszakában, amikor nagyon-nagyon sokan tértek meg, úgymond, az mikor is volt? Akkor, amikor a keresztényeket elkezdték üldözni, és a menekülőben lévő keresztények tettek bizonyságot, egyszerű emberek, nagyon sokaknak, miközben menekültek. Azt mondja az Úr Jézus, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Esélytelen a helyzet, de mégis Jézus azt mondja, és ezzel ruháztat a tanítványokat, hogy ne féljetek. Ne féljetek. Miért ne féljünk? Azért, mert ő az, aki velünk van. Ő az, aki kísér bennünket. Ő az, aki hatalmat ad. Ő az, aki elmondja, megadja, hogy mi az, amit nekünk mondanunk kell. Juhokat a farkasok közé. Elgondolkoztam ennek a két szereplőnek, ennek a két állatnak, ha lehet így fogalmazni, a tulajdonságain. Mi jellemzi a juhokat? Jellemzi egyrészről az, hogy segítségre szorulnak. Védelemre szorulnak. Jézus Krisztus oltalmáért, Isten oltalmáért adtunk hálát az ima órán. Rászorulunk erre a segítségre. Azaz, hogy pásztorra van szüksége az életünknek. És ez akkor is igaz, ha valaki még úgy ül itt a padokban, hogy még nem mondhatja azt el igazából és őszintén és valóságosan az életében, hogy én Krisztus megváltott báránykája vagyok. Akkor is igaz, hogy szükséged van és szükségünk van erre a pásztorra. És hogy ki is az a pásztor? Zsidókhoz írt levélnek a 13. részében, a 20. versben olvasunk arról, amikor arról ír a levélnek az írója, hogy Isten kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát, Jézust. Azonosítja a Biblia, hogy ki az a pásztor, akinek a vezetésére, védelmére, oltalmára szükségünk van akkor is, hogyha mindennapi életünk eseményei között találjuk magunkat szembe próbákkal, betegségekkel, nyomorúságokkal, kísértésekkel, és akkor is, hogyha misszió mezőre kilépve, éppen az ő hívásának engedve hirdetjük az evangéliumot. Ő rá van szükségünk. De ez a gondolat hadd szóljon azoknak is, akik még nem tanítványként ülnek itt, hogy segítségre és segítőre van szükséged neked is. És tudom azt, mert én is ebben a világban élek, hogy ez a világ nagyon sokféle segítőt és segítséget felajánl az életednek és az életemnek naponta. Hogy kiben bízzál, miben bízzál, hogyan irányítsd és igazgazd az életedet, hogyan menedzseld magad, ha egy kicsikét mai szóval akarok élni. A világ számos segítőt kínál számodra, de a Biblia azt mondja, hogy egyetlen segítőre van igazából szükségünk, és egyetlen segítő van, amely igazán segítő, ez pedig Jézus Krisztus. És hogyha az életed úgy látod ma, hogy talán lenyomnak az életnek a terhei. Ha úgy látod, hogy azok a bűnök, vagy éppen kísértések alatt rogyadozol, és nem bírod, ne csodálkozz rajta, mert nem arra vagyunk teremtve, hogy ezt mi úgy elbírjuk. De valaki azért jött, Jézus Krisztus, hogy ezeket a terheket leemelje a válladról, a vállamról, és ő ezt fölvitte a Golgotai keresztre. És jobban csak arra hív és arra kér téged, hogy fogadd el az ő segítségét. Fogadd el azt, amit ő kínál neked. Ahogy szeretne téged vezetni, szeretne téged oltalmazni, és szeretne téged a terheid alól fölmenteni. Olyan terhek alól, amitől nem igazából tudunk önmagunktól szabadulni. Gyermek voltam még, 80-as évek elején, láttam egy dokumentumfilmet a televízióban, nagyon megmaradt bennem ez a gondolat, nem is tudom, hogy miért maradt meg ilyen sokáig, de még mindig emlékszek arra, hogy Magyarország egyik leghíresebb pszichológusával készítettek interjút, valami 81-82 környékén, és ugye beszéltették őt az ő munkájáról. És nagyon megragadott engem, tehát a szocializmusban élünk még, bőven ekkor, amikor ez a híres pszichológus, aki nem volt vallásos meggyőződés, a következőt mondta, nem tudom már szó szerint a lényeget tudom elmondani, igazából azt mondta ő, hogy ez a tudomány, amit pszichológiának hívunk, nagyon-nagyon messzire tudtunk már eljutni, hogy segítsünk az embereknek. De igazából egy valamit nem tudunk megoldani. És ez ott, ami nagyon, nagyon megdöbbentett akkor gyerekként is, nem tudunk a bűnökre bocsánatot adni. 1981-ben, Magyar Televízió. Nem tudunk a bűnökre bocsánatot adni, és nem tudjuk ezeket a bűnöket letenni. Csak úgy. Szükségünk van segítőre, és az a segítő Jézus Krisztus, aki itt van ma is. És lehet, hogy téged még nem arra szólít, hogy menj és tégy bizonyságot, hanem arra hív, hogy gyere gyermekem, hadd vegyem le elébb a terheidet, mert már összenyomorított teljesen téged. Segítőre van szükségünk. Ő a jó pásztor. És a másik ilyen a jó számára, vagy a bárányka számára, hát az tudjuk maga a közösség, ugye? Maga a gyülekezet, amely szintén ilyen védelmet, ilyen biztonságot jelenthet. Én nem hiszek abban egyébként, de tudom a testileg sem, amit én nagyon sokszor hallottam lelkipásztori szolgálatom elején, amikor korábban imaházba járó testvérek azt mondták, hogy hát testvér, odahaza a televíziós meg lehet hallgatni a Isten tiszteleti alkalmakat, nagyon jó ige hirdetők vannak, nagyon szép a gyülekezet. Én mondom, hogy én ezt nem így gondolom. Nem így gondolom. A gyülekezetnek nincs alternatívája. Isten népének nincsen alternatívája a televízió vagy a rádió, akármilyen szép, nagy tudású lelkipásztorok szólnak is benne. A gyülekezet a nyáj számára, a jó számára az élettér, nem pedig a televízió előtt. És ebbe a közösségbe is hív bennünket, és hív téged újra és újra ez az Úr Jézus. Az a kérdés, hogy akarjuk-e ezt? Mert a közösségnek ilyen módon is megtartó ereje van. Akarjuk ezt, és belátjuk ezt, hogy erre a fajta segítségre is szükségünk van. Ugye a másik állatfajta, ugye a farkas, amit Jézus beszél, és ezek közé küldi a tanítványt, legalábbis így apostrofálja a megváltó Máté evangéliuma szerint, hát ugye ezek az Isten nélkül élők, ezek a tévtanítók, és ugye minden bizonyal ismer, és az a fajta szállóig, amikor ugye azt halljuk, hogy ember embernek farkasa. Ember embernek farkasa. Amikor emberektől kapunk olyan jellegű bántásokat, amelyekről azt mondjuk, hogy talán nem érdemeltük meg. De amikor ember embernek válik farkasává. És ugye az a nagy kérdés, hogy ilyenkor Isten gyermeke, amikor ezt tapasztalja, akkor milyen magatartás várható el? Jézus beszél ott jó néhányról, csak néhányat említek meg, hogy azt mondja az Úr Jézus egyik helyen, hogy legyetek okosok, mint a kígyók. Mint a kígyók. Emlékszünk a teremtés történetben, amikor Évához oda megy az a bizonyos kígyó, ami nem más, mint az ördög, a sátán. Nem akarok ezt képzavarrá alakítani ezt a kígyó képet, amikor azt mondja, hogy mi is legyünk olyan, mint a kígyó, csak a lényeget akarom ebben majd kiemelni, hogy hogy megy oda? Mit csinál a kígyó Évával? Keresi Évának azt a fajta gyenge pontját, ahol meg lehet őt fogni, és az történhet, amit ő akar. Ugye? A kísértésnek egyébként mindig ez a lényege, testvéreim. Az ördög keresi a gyenge pontjainkat, hol tud bennünket az orrunknál fogva vezetni. Vannak mindannyiunknak legalább egy gyenge pontunk van, jó, ha tudjuk, hogy melyik az, sőt erősítsük magunkat. De nem erről akarok beszélni. Miért mondja az Úr Jézus azt, hogy legyünk okosok, mint a kígyók? Roppant egyszerű, azért, mert amikor kin vagyunk az emberek között, és beszélgetünk emberekkel, akkor óhatatlan munkahelyen, iskolában, vagy az utcán akár, hogy előbb vagy utóbb szembe találjuk magunkat problémákkal, mégpedig emberi problémákkal, emberi kérdésekkel. És ezek a kérdések sokszor válaszra várnak. És legjobban hogyan lehet egy munkatársat megközelíteni? Mondjuk ilyen szempontból okosak vagyunk. És odafigyelünk arra, hogy mi az a válasz, ami a Biblia alapján számára adható az ő kérdésére. Hogyan lehet számomra Jézusról beszélni? Gondolom, hogy testvérek nem gondolkoznak úgy, hogy bemegyünk a munkahelyre, és ma reggel olyan hangulatom van, hogy viszont Bibliát, leültem a munkatársakat, a kollégákat, ma prédikálok, mert én hívő ember vagyok. Nagyon hamar a népszerűségi indexünk lefele szállna. De hogyha figyelünk arra, hogy az én munkatársamnak esetleg milyen kérdései vannak, milyen élethelyzetben van. Mi az, ami bántja, mi az, ami foglalkoztatja? Mi az, ami miatt meg van terhelődve a szíve? Akkor oda lehet lépni hozzá. És talán egy mondatot, talán néhány szót el lehet neki mondani arról, figyelj, én ismerek egy segítőt. Ismerek egy olyan valakit, aki az én életemben így segített. Mennyivel másabb ez? És valószínűleg nem az fog történni, hogy menj már el innen, hanem azt fogja mondani, hogy tényleg? Beszélj nekem még róla. Valószínű, ez fog történni. Nem minden esetben, de valószínű. Legyetek okosak, mint a kígyó. Találjátok meg a lehetőséget, hogyan tudtok közel férkőzni a ti fele barátaitokhoz. És ragadjátok meg azt a lehetőséget. Aztán mond egy olyat is az Úr Jézus, hogy legyetek szelídek, mint a galambok. Tudjuk, hogy az Ószövetségben a szárnyasok közül az egyetlen, ha jól tudom, áldozatra méltó és áldozatra szánt állat az a galamb volt. Akár a vétekért, akár a háláért, a galamb volt az elfogadott áldozat. A tisztasága miatt. Ha egy kicsit ezt a képet tovább visszük, és nem akarom szétfeszíteni ezt a képet, de mégis tovább visszük, akkor miért? Azért, mert ez a fajta állat volt hitelesítve arra, hogy ő az, ami erre alkalmas. Legyetek szelidek, mint a galambok. Azaz, hogy legyetek hitelesek. Legyünk hitelesek. Hogy mi is alkalmasak legyünk. És mi is alkalmasak lehessünk arra, hogy az Isten oltárára fölhelyeződve kedves áldozatai legyünk az Istennek a tekintetben, hogy szolgálunk. Hogy betöltjük a rendeltetésünket. Hogy elvégezzük azt, amire Isten bennünket szánt. Spurgeon egyik alkalommal, amikor a gyülekezetében a vallásról beszélt, akkor úgy fogalmazott, hogy az olyan vallás, ami csak az agyban létezik, az nem elegendő. És milyen igaz? Ezek a dolgok tulajdonképpen, hogy szelídség, meg valamilyen szempontból az okosság, azért kellő intelligenciával rendelkezve, azért valamilyen módon működhethető. Mi az, amitől mégis több? Mi az, ami mégis elegendővé teheti a mi szolgálatunkat? Testvéreim, a hit. Az Úrban, az Istenben vetett hit. Az az a plusz, ami igazából szükséges. És ez az a hit, amiért nagyon sokakat megöltek. Nem a tudásáért. Nem azért, mert ő a Bibliát olyan fantasztikus módon tudta magyarázni, hanem azért, mert hit. Mert hite volt. Az ellenséget mindig ez bántotta leginkább. És mindig ez bántja ma is leginkább. Legyünk hát igazából ilyen hívővé. Maradjon meg a hitünk. És beszél Jézus arról is, hogy az utolsó időkben, amelyben mi élünk, jellemzővé válik és nehezítő tényezővé válik az is, hogy például apa támad a fiúra is fordítva, vagy testvér, testvér ellen tör. Amikor tulajdonképpen már a legszorosabb köteléken belül is lehetnek ellentétek. És azt mondom, hogy megint az egyház történet, vagy talán éppen a mi történetünkben is vannak ilyen epizódok, amikor ezt tapasztaltuk. 8-an voltunk, amikor bemerítkeztem én magam is 1987-ben, és egy drámai részlete volt a bemerítési istentiszteletnek. Volt egy lány, egy fiatal lány, aki ott volt közöttünk fehér ruhában, és az imaház, amiben volt a bemerítésünk, ez egy klasszikus rendezési imaház volt, tehát a bemerítő bedence ott volt, mint ahol nekünk is van, de a bejárat nem volt ott, hanem szembe, ahol az óra volt. És tulajdonképpen itt volt egy középen az út, ahol lehetett közlekedni, és két padsor volt a gyülekezetben, és közvetlenül az utcáról lehetett belépni az imaházba. November 29-e volt, rettenetesen téli hideg volt, de annyian voltak az imaházban, ki kellett nyitni a bejárati ajtót, ezért tulajdonképpen kintről mindenki pontosan ki tudta követni, hogy mi történik bent. És ugye a bemerítési istentiszteletnek van egy olyan része, amikor a fehér ruhások bizonyságot tesznek az ő hitükről. És amikor szépen lementünk egyen-egyenként a bizonyságtétel, az utolsó volt az a lány, aki a mikrofonhoz lépett. Ja, és persze az volt a szokás akkoriban ott nálunk, hogy amikor valaki bizonságozott, akkor egyből ment a medencébe, és ott történt a bemerítés. Aztán jött a következő, ő is elmondta, ő is ment a medencébe. Ott, akkor ez volt nálunk a szokás. És amikor ez a lány ment a mikrofonhoz, akkor a bejárati ajtóból az édesapja egy baltával megjelent. És egyfolytában azzal zavart az Isten tiszteletet, hogy a lányom, ha belemész a medencébe, én hozzatágom a baltát. Mit lehet ilyenkor csinálni? Nagyon drámai volt, tehát a bácsi egyébként részeg volt. És a lány ott volt, és remegett, mint a nyárfa levél, mint az apja ott volt, és a balta tényleg a kezébe volt, és sírva mondta a bizonyság tételét, és azt mondta, hogy én akkor is bemerítkezem. És elment a medencébe, az édesapja pedig összetört. És csak sírt, kiesett a balta a kezéből, végül nem merte megtenni, de mennyire igaz ez? Ilyenkor is legyen hit. Ilyenkor is legyen meg a hited. Ilyenkor is maradjon meg a hit az életünkben, és mert ez az, ami számít. Ez az, ami igazából elegendővé teszi a bizonyságtételünket, a szolgálatunkat. Na, egy olyan világban élünk, amelyet szokás toleráns világnak nevezni. Ugye azt mondja a világ, hogy meghallgatlak téged, te is meghallgatsz engem. És különösebben vagy az történik, hogy közömbösen tovább megy az ember, és nem foglalkozik vele, vagy pedig az, hogy nem érdekli őket egyáltalán, vagy ellenségesek. De én azt figyeltem meg, testvéreim, hogy, és ez ránk nézve kicsikét szégyen, hogy most, amikor nincs akadálya az evangélium hirdetésének, mégis milyen kevesen tesznek bizonyságot. Mégis milyen kevesen vállaljuk azt föl, hogy beszéljünk ki Jézusról. Mennyivel többen voltak akkor, amikor ezért mártír halál járt például. Jó lenne megragadni az alkalmas időt. Nem tudjuk, meddig adatik ez meg számunkra, de az Úr bennünket hív és küld. De azt is mondja, hogy nem vagy egyedül. Én tudom azt, hogy mi, akik ilyen Rambó filmeken nőttünk föl, ahol az akcióhős magával egy egész országot le tud mészárolni a soha ki nem fogyó fegyverével, mert soha nem fogy ki a töltény, és folyamatosan tüzelmi. Szeretünk időnként ilyen hívőknek gondolni magunkat. Mi vagyunk a rambók, a misszió mezőn, hát az helyzetes, hogy hál' Istennek ez nem igaz. Velünk van az Úr. És mi is itt vagyunk egymásnak. A gyülekezetben. Van segítség. Ha segítségre szorulsz, jöjj a főpásztorhoz. Van segítség, mert itt vagyunk egymásnak mi is, a gyülekezet. Adja az Úr, testvérek, hogy ezzel a lehetőséggel élve, akár azzal, hogy ő először bennünket szabadítson föl a mi terheink alól, végre valahára. Akár úgy, hogy már küldhető állapotban vagy, és küld téged azokhoz az emberekhez, akiknek valószínű az arca, a neve talán éppen most lepereg a szemed előtt. Akkor menj. Ő veled van. És ő így akar, és ebben akar téged és engem megáldani. Lehet, hogy nem túl idealista ez a kép, de mégis a győzelem a végén ott van. És ott lehet. Az életedben is. Én nagyon vágyom arra, de amikor az Isten színe elé kell majd állnom, és meg kell jelennem. És a picikét eljátszok ezzel a nem túl bibliai gondolattal persze, de mégis lehet benne valami. hogy maga az Isten kérdezi meg tőled, hogy drága, kedves Nagy Sándor, mi a csodáért engedjelek be téged az én országomba? És akkor éppen válaszolni akarok, hogy Uram, én annyit prédikáltam meg egyébként, és akkor valaki megszólna hátam mögött, hogy Uram, azért engedd be, mert én az ő bizonságtételet értem meg. És milyen jól lenne, ha testvérek, mindannyian ott lennénk, hogy amikor éppen veszünk a levegőt, hogy beszélni kéne valamit, akkor megszólnak 1, 2, 3, 10 ember mögöttünk, hogy Uram, azért, mert én az ő bizonság tételére tértem meg. Milyen nagy öröm az, amikor nem kell megszólalni, és nem kell bizonygatni azt, hogy Uram, mert légy szíves. Nem, vannak ott emberek, akik azt mondják, hogy Uram, én az ő életét láttam meg. Az ő bizonság tételére tértem meg. Az ő harcát láttam, és láttam, hogy nem adta föl, hanem végigvitte. Adja az Úr testvéreim, hogy legyen ilyen a mi hitünk, ilyen a mi életünk. Jöjjenek ebből a kerületből sokan majd, amikor Isten elé kell állnunk, és ott nem lehet igazából mellé beszélni. Akik majd lesznek, és azt mondják, hogy Uram, én azért szeretném, mert láttam az életét. Könyörülj rajta, és engedd be velem együtt. Segítsen bennünket a mindenható Isten, hogy így legyen.